hétköznapok forgatagában élve mindent jelent számunkra az a cím, amivel ma fogunk foglalkozni, az ötödik tanulmányunk címe, hogy Jézus, aki nyugalmat ad. Elérkeztünk ide a zsidókhoz írt levél üzenetének tanulmányozása közben, és azt hiszem, hogy eddig is azt láthattuk, hogy Jézus áll a könyvnek a középpontjában, és a mai alkalommal pedig a nyugalom szempontjából fogunk Jézusról gondolkodni, közösen Hegyes Horváth Gézával, aki az egyházunk tiszavidéki egyház területének az elnöke vagy. Szeretettel köszöntünk.
Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
És ez egy olyan téma, ugye te is mindenféle formában és fórumon igyekszel az evangéliumot, a Szentírást tanulmányozni, és már többször beszélgettünk így egy körben is ezekről a bibliai tanulmányokról. Azt hiszem, hogy Jézus személye különösen közel van mindannyiunk szívéhez. És a mai nyugtalan világban pedig olyan sokat jelenthet az, hogy talán a nyugtalanságnak az az oka, ami tapasztalható a világban, hogy sokan úgy érzik, hogy nincs senki, aki megoldást tudna adni a problémákra, a gondokra. Péter?
Gondoljunk bele egy pillanatra, hogy Jézusról beszélünk, a világ teremtőjéről, az életnek az adójával, vagy adójáról beszélünk, aki felmérhetetlen, felfoghatatlan hatalommal rendelkezik. És ami ő tőle árad felénk, az a nyugalom. Tehát, hogy ha olyan nagy hatalommal találkozunk mi teremtmények, akik emberek, akik nálunk sokkal nagyobb hatalommal rendelkeznek, akkor az ember ugye elkezd izgulni, jaj, hogy is, mint is, mert valahogy ez a hatalom, ez azt kölcsönzi, vagy azt sugározza, hogy hát azért nagyon oda kell figyelni minden szavadra, mozdulatodra, gondolatodra, és a többi, és a többi, és de Jézussal kapcsolatosan pedig az, ami tőle árad, az a nyugalom, az a megbékélés, az a jó érzés.
A nyugalom összefüggésben van a bizalommal. És a hívő emberek, amikor arról beszélünk, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel, akkor azt mondjuk, hogy hiszünk, vagyis bízunk benne. Uh-huh. És ha rá tudjuk valakire bízni magunkat, akkor megnyugszunk. Tehát olyankor vagyunk nyugtalanok, amikor megoldatlan problémáink vannak, amikor valami nehéz problémával küszködünk, és nem tudjuk a végkimenetelét, hogy fog történni. Aztán, amikor jól sikerül, akkor úgy megnyugszunk. De a keresztény embernek van egy ilyen menedéke, hogy van valaki, aki ismer engem, szeret engem, tudja a problémáimat, meg tudja oldani, és amikor ez a bizalom teljes, akkor a nyugalom is Jézus Krisztusban. Majd a tanulmányban látni fogjuk több helyen is, hogy a zsidók a pusztában, amikor nem bíztak Istenben, akkor lázadtak, igen, nem volt nyugalom. Amikor sikerült Mózesnek rávenni, hogy higgyenek Istenben, akkor visszaállt a nyugalom. Tehát a Jézus maga, aki megteremti a békességet és a nyugalmat, de ő az, aki gondoskodik mindenről, és nekünk nem kell aggodalmaskodnunk, igen, ezért békességünk és nyugalmunk, igen, lehet.
Igen. Csak gondolok az evangéliumi történetekre, akkor azt láthattuk többször, hogy Jézus krízis helyzetekben is mindig nyugodt volt. Akkor, amikor a viharos tengeren volt, vagy amikor hatalmas tömeget kellett etetni, vagy amikor akár megszállottakkal, hogy is mondjam, csak őket gyógyította meg, vagy akár akkor, amikor a Getsemáné kertben az életét adta azért, hogy az emberek megváltást nyerjenek, hogy tud valaki ilyen helyzetben nyugodt maradni, és amit mondtál, Géza, ez a bizalom. Tehát ő bízott az atyában, az atyával való kapcsolatában, és ez, azt hiszem, hogy ember, tehát mivel ő emberként is élt, ezért számunkra is ebben is egy példa, hogy teljesen letehetjük azokat a dolgokat, amik úgy bántanak bennünket, vagy aggasztanak, vagy amiket nem értünk, vagy nincs rá hatásunk. Rengeteg ilyen dolog van.
Ugye az nekem nagyon sokat jelent, még ma is és mindenkor, de főleg akkor, amikor erre annak idején először rácsodálkoztam, hogy a nem bibliai vallásokban mindig van a jónak is, mondjuk a békességnek is istene, és van a háborúnak is istene. Na most a Bibliától ez abszolút különbözik, és azt kell mondanom, hogy gyökeresen, teljesen más a Bibliának a légköre, a gondolkozása, hogy Jézus, a Teremtő Isten, ő csak a szeretetnek, a békének, a nyugalomnak az istene, az igazságnak az istene, de nem istene a háborúnak, vagy a pusztításnak, hanem ő az, aki meg tud menteni a háborútól, vagy a háború van, ha kell, vagy a pusztításoktól. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon fontos szempont, hogyha Bibliát olvassuk, akkor látnunk kell, hogy a Biblia ilyen szempontból egészen más, mint mondjuk a mi görög kultúránk, ami Európára jellemző.
A pogány istenek kiszámíthatatlanok és szeszélyesek. És hogy legyen nyugalom az embernek, amikor aki fölötte van, az kiszámíthatatlan és szeszélyes. És azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy amikor az embernek lehetőség van, hogy kitalálni magának egy istent, mert kitalált istenek. Nem tudnak olyat kitalálni, még elméletben sem, ami megközelítené azt, ami az Isten.
Igen.
És pedig az embernek a fantázia beindulhat, hogyha ő magának teremt egy istent, és ki gondolja, hogy milyen ez az Isten, és ezek a kigondolt istenek kiszámíthatatlanok, kegyetlenek, szeszélyesek, és nincs nyugalmuk, és ezért van az, hogy amikor a kereszténységet megismerik az ilyen emberek, és megismerik Jézust, hogy ő nem szeszélyes, nem kiszámíthatatlan, rábízhatjuk magunkat, akkor békesség költözik a szívükbe.
És ezért fontos az, hogy azok a keresztények, akik Jézust megismerik, a jézusi tulajdonságok tükröződjenek rajtuk, hogy a nyugalom, és ezt szeretném újból kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy naponta betöltekezünk a Szentlélekkel, és naponta kérjük, hogy Jézus Krisztus uralkodjon bennünk, hogy az ő nyugalma legyen bennünk, mert szinte, tehát máskülönben ez lehetetlen. Máskülönben elkap a gépszi, és mi is ugyanolyanok leszünk, mint a pogányok. Pontosan. Így van, hogyha a félelem, az aggodalom, a rossz érzések, akár az irítség teret nyerhet az emberben. Na de most nézzük meg a mostani alapgondolatunkat, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 9. versét láthatjuk mindjárt a képernyőn, ami egy rövid vers, és úgy hangzik, hogy annak okáért megvan a szombatja az Isten népének. Fűzzünk ehhez is néhány gondolatot.
Ja, a szombat, itt amit megfogalmaz a 9. vers, az nem csak egyszerűen egy 24 órának a tartalmát fogalmazza meg, hanem azt mondja, hogy amiről előbb beszéltünk, hogy ez hit, amiről te is beszéltél, Géza, ez bizalom, ez nyugalom, ez békességet jelent, ez jó érzést jelent. A teremtő és a teremtmény találkozását jelenti. Tehát amikor erről olvasunk a Páli gondolatban, hogy annak okáért megvan a szombatja az Isten népének, akkor azt mondhatjuk, hogy a szombatot nyugodtan lehet úgy érteni, vagy akár kicserélni, hogy így a mondani való szempontjából értelmezzük, hogy annak okáért megvan a nyugalma az Isten népének, megvan a békessége az Isten népének, mert valahol a 7. napi teremtési emlékünnepnek ez a lényege, hogy a teremtőnkkel, aki megalkotott bennünket, ővele találkozzunk, és ez számunkra egy aktuális, akkori megnyugvást is jelentsen.
Különböző szintjei van ennek a nyugalomnak, és ennek a szakasznak is, amit említettél, hogy megvan. Benne van az is, hogy még igazából nem értük el ezt a nyugalmat, ahogy Krista is beszélt, hogy mi keresztények néha pogányként is viselkedhetünk a nyugalom szempontjából, és azt üzeni, hogy még van mire eljutnunk ebben a békességben és ebben a nyugalomban, és ez a szó is nagyon-nagyon sokat jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy a nyugalom és a békesség szavak a Bibliában ilyen szinonima kifejezések, és a békességről tudjuk azt, hogy a zsidó gondolkozásban a békesség minden, ami szép, jó, ami pozitív, az egybe egy csomagban, ha valakinek békessége van, akkor ami szép, jó és pozitív, mind benne van. És úgy gondolom, hogy a nyugalomban is ugyanez benne van, amikor megnyugszik az ember, amikor igazából békessége van. Hallottam egy olyan hasonlatot itt a békességgel, hogy mit jelent ez a zsidó békesség, olyan, amikor az ember otthon van, amikor hazaérkezik, amikor már nem a világ szeme néz rá, amikor nem kamerák előtt van, és amikor leülhet, lepihenhet, aludhat, sőt, azt mondta valaki, hogy meg is halhat. annyira otthon van, hogy ez engem így meglepett az egész dolog, hogy Isten, amikor békességet ad nekünk, akkor egy olyan otthonérzést ad, hogy hazaérkeztünk, megérkeztünk oda, ahol lennünk kell, és ott, ahol már nem kell semmiért se aggódni, hogy hogyan teljesítünk, mit csinálunk, hogy történnek a dolgok, hanem úgy elengedhetjük magunkat. És ez egy olyan szép dolog, hogy Isten közelében nem a feszültségben kell élnünk, hanem hazaértünk, amikor ott vagyunk mellett, akkor otthon vagyunk.
Vagy nekem eszembe jut erről az Isten tenyerén gondolat.
Igen, igen. Így a szombattal kapcsolatban az is eszembe jut, amit ugye a Szentírás többször említ, hogy a kiválasztott népnek újból és újból emlékezteti Isten, emlékezteti az embereket, hogy te jövevény vagy ezen a földön. Na most, ugye mi, amikor éltünk egy pár évig Egyiptomban, összehasonlítva érdemes így a jövevény kapcsán, hogy Izraelnek, a kiválasztott népnek, a kánaáni ígéret földjének a jellemzője, hogy állandóan valahol ez mozgásban volt. Hol bementek, hol ki kellett jöjjenek, hol maguk keresték a kimenetelnek a lehetőségét, hol az Isten tanításként, figyelmeztetésként tette ezt velük.
El otthonról őket.
Igen, elvitte otthonról őket, de mindig megígérte, hogy visszaviszi. Na most, amikor arra gondolunk, hogy Egyiptom például egy szomszéd ország. Egyiptom évezredek óta stabil, mindig ott van. Soha senki nem követeli Egyiptom területét magának, másik nép, hogy ez a mi ősi. Egyiptom már 5000 éve ott van. Tehát egyszerűen az nem véletlen büszkék arra, hogy a kultúra az az ő országuknak a bölcsője, ilyen hatalmas reklámtáblákat lehetett látni. Egyiptom ez mindig stabil, de az ígéret népnek, az ígéret földje az állandóan bizonytalan, és valahol ezt a mai 21. századi, vagy a történelem során végig adott fix érzést is kölcsönzi, hogy mi mindig emlékeztetve vagyunk, így az élet kapcsán, hogy azért ez egy idéglenes valami. Tehát az életünk is egy néhány évtized, és nem az örökké valóság. Az, hogy most itt élünk ezen a földön, ez egy idéglenes valami, mármint a bűnvilágában, mert Isten azt mondja, hogy én elviszlek benneteket az én országomban, az lesz majd a tietek igazán örökké. Tehát valahol ez a nyugalom, az Istentől kapott nyugalom, az nagyon is elemünkben van, hogy erre szükségünk van, mert itt állandóan az ideiglenes állapotokat érezni, és ez bennünket feszülté.
Egy pillanat, én egy új fordításból felolvasnám ugyanezt a verset, ami kapcsolódik ahhoz, amit Péter mondtál, hogy ez szerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Igen. Tehát ez az új fordítás, ez jól visszaadja.
Én is ehhez szeretném hozzászólni, hogy meg lehet a nyugalmunk Istenben, és meg is adja nekünk. Tehát egy kicsit otthon is érezhetjük magunkat, meg a mennyország előzét is tapasztalhatjuk, amikor Istenhez nagyon közel vagyunk. De ez a szakasz azt mondja, hogy az igazi még hátra van.
Igen.
Tehát ez még bizonytalan, ezt még elronthatják dolgok. Ha Istenre nézünk, rávetjük a mi tekintetünket, akkor megadja ezt a nyugalmat. Ha leveszük a tekintetünket, elveszítjük ezt a nyugalmat. De elmondja, hogy, hogy meg fog érkezni az az időszak, amikor ez már nem lesz veszélyeztetve, és azt még hátra van az az idő, amikor ez meg fog történni.
Nekem ebből az egész tanulmányból tulajdonképpen ez a gondolat csúcsosodott ki, és ez az, ami a leginkább a szívemet érintette. De ha most egy kicsit visszatekintünk az Ószövetségre, Mózes első könyve 15. fejezetében van egy szakasz, a 13. verstől kezdődően, amikor Isten megszólítja Ábrahámot, és egy kicsit felvázolja előtte a jövőt. Uh-huh. Hogy mi az, amire Ábrahám számíthat. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámot Isten barátjának lehetett tekinteni, hogy Ábrahám hitt, és a hite tulajdonítatott igazságul, és hogy megígérte neki, hogy sok utódja lesz, mint a tenger fövénye és az ég csillaga, és ez be is bizonyosodott. De hogyha ezt elolvassuk, ezt a szakaszt, a Mózes első könyve 15. fejezetéből, akkor nem olyan felhőtlen ígéretekkel találkozunk. Géza?
Igen, tehát ez a nyugalom, ez nem azt jelenti, hogy a fizikában, hogy egy test teljes nyugalmi állapotban, igen, hogy nem mozog, és semmi, hanem dinamikus. Tehát amikor azt mondja, hogy Józsué beviszi őket a nyugalomba, elfoglalják a Kánaán földjét, bár azt mondja, hogy tovább is kell várni az igazi nyugalomra, de hát ott dolgoznak, meg élnek, meg izgalmak vannak, tehát az élet zajlik. Tehát a nyugalom az nem azt jelenti, hogy semmi nem történik velünk, hanem történhetnek dolgok, nagyon nagy dolgok történhetnek velünk, és kell is, hogy történjenek, akkor is, amikor a nyugalmunk, ez a békesség, ez megvan Istennel. Tehát a szombati nyugalom sem azt jelenti, hogy szombaton kikapcsol a szervezetünk, és nem történik semmi, hanem az igaz izgalmas dolgok akkor történnek, amikor kapcsolva vagyunk Istennel, beszélgetünk egymással, Isten tiszteleten veszünk részt, és ezt nyugalomnak nevezzük, de ha szó szerint értjük a nyugalom kifejezést, akkor az más jelenten az, hogy lekapcsoltunk és visszakapcsolunk, de Isten sem úgy nyugszik, hogy teljesen kikapcsol, hanem ő is aktív, miközben nyugodt. Nyugodt a szívünk és lelkünk, hogy jó helyen vagyunk, de azért az élet zajlik körülöttünk.
Köszönöm.
Nagyon örülök, hogy ezt így megfogalmaztad, Géza, és én ezt ugyanígy egy másik oldalról úgy világítanám meg, hogy itt nem csak a hellyel kapcsolatosan értelmezendő a nyugalom, hanem valakivel együtt kapom meg ezt a nyugalmat. Na most tulajdonképpen egy ilyen alaphit helyzetet fogalmaznék meg, amire mindig igyekszünk rávilágítani, hogy az igazi lényeg az Istennel való találkozás, az Istennel való meghitt bensőséges kapcsolat. Ez a szombatnak a lényege. Ezért aktív tulajdonképpen, és nem csak egy olyan, hogy ja, nyugalom nap van, hát akkor én lefekszem, aztán szunyókálok, és hogyha kell, akkor olvasgatok, vagy valakit esetleg maximum fölhívok telefonon, de nagyon sokat nem mozgok. Tehát nem erről szól, nem így értelem, nem ilyen fizikai értelemben, ahogy te is mondtad, értjük ezt a nyugalmat, hanem az egy bensőséges, ahogy te mondtad, Géza, egy dinamikus állapot ez a fajta bibliai nyugalom értelmezés, ami a fejlődést is magában rejti, hiszen a Teremtőmmel találkozhatok.
Ez előrevetíti a szombatot, illetve az üdvösséget, mert ennek a szimbóluma végül is ez a nyugalom, meg a szombati nyugalom. És azt hiszem, hogy erre is ki kell térnünk, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát bemegyünk az Isten nyugalmába, amikor nem történik semmi, és unalmas lesz. Tulajdonképpen az a nyugalom, amit Isten ad, nem azt jelenti, hogy nem történik semmi, hanem történni fog. Tehát Isten úgy szervezte, úgy rendezte be az új földet, hogy az érdekes legyen, izgalmas legyen. Sok-sok ember nem vágyik a mennybe, hát ott unalmas, nem csinálunk semmit, csak nyugszunk, és akkor nem...
Hárfázunk
a felhőkön. Vagy hát ez a nyugalom az Édenből is ered, még a bűneset előtt, amikor nem rontotta meg az emberrel. Tehát nem egy unalmas semmittemés volt Ádámnak és Évának az élete, hanem gondozták a kertet, izgalmas dolgok történtek körülöttük. És ez így van a szombatban is, és ez így van az örök szombatban is, Isten országában is, hogy ha vannak érdekes, izgalmas, mozgalmas dolgok, azok ott történnek, de a békesség nem azt jelenti meg a nyugalom, hogy nincs semmi, hanem azt jelenti, hogy nem kell aggódnunk már azokért a dolgok miatt, amelyek nyugtalanítottak bennünket.
A tanulmányunk megfogalmazza azt a gondolatot, hogy a megpihenéssel elismerjük, hogy tőle függünk, nem csak a létezésünk, hanem az üdvösségünk tekintetében. Egyébként én még visszakanyarodnék erre a Mózes első könyve 15. fejezetének a leírására, ami, ahogy így jobban belegondoltam, egy kicsiben bemutatja az Isten megváltási tervét. Igen. Ugye Ábrahámot Isten elhívja, és azt mondja neki, hogy tudjad, hogy az utódaid, ugye akiket Isten megígért neki, jövevények lesznek azon a földön, ahová bemennek, és 400 évig ott lesznek, és hát nem lesz nekik jó, de utána pedig kijönnek onnan nagy gazdagsággal. És te pedig békességben megnyugszol, és jó időskorban temetnek el. Tehát egy kicsit ebben szerintem benne van az Ábrahám történetében, hogy Isten azt mondta, hogy tudom, hogy egy darabig nehéz lesz, nehézségekkel kell küzdeni, de én elhozom a megoldást, és lesz egy jó megoldás. És tulajdonképpen ez az isteni üzenet az egész világra nézve, és azért fontos, amit a képernyőn is láthatunk ezt az ábrát, hogy amikor visszatekintünk a kezdetekre, a teremtésre, akkor ezáltal Isten megadja azt, hogy az Úr által megígért jövőnek az előízét is tapasztalhatjuk. Tehát, hogy Isten újból és újból, kisebb képekkel és nagyobb képekkel is előre vetítette, hogy jön megoldás, és ezzel is hozzájárul a nyugalomhoz. Péter?
És ebben az ábrában még én azt is benne értem, hogy tehát ez a fajta bibliai nyugalom, amiről most beszélünk, ahogy itt leírtuk közösen, ez egy értelmi tevékenység, egy szellemi, tehát most a szellemit értelmi értelemben értem, hogy ahogy ez az ábra is mutatja, úgy nyugtatom meg magam, hogy visszagondolok, hogy mi volt a múltban, igen. Isten mit tett értünk, és előre gondolok a jövőre, és ettől megnyugszom, mert ahogy a múltban Isten mindig ott volt velünk, és vezette az életünket, ugyanúgy a jövő miatt nem kell nekem aggódnom és tépelődnöm, hanem megnyugodhatok, hogy biztos kezekben van a mi jövőnk, az emberiség jövője. Az én egyéni jövőm. Tehát ez a fajta nyugalom nem egy olyan nyugalom, hogy kikapcsolom most az értelmemet, és alszom egész nap, és meg sem mozdulok a paplan alatt, szinte ott sem mozdulok meg, hanem ez egy aktív értelmi tevékenység. A hétköznapi dolgaimtól megnyugszom, de egyébként aktívan végig gondolom az elmúlt idők tapasztalatait, ezzel kapcsolatosan értelmezem a jelenemet, és látom a jövőt.
Így van. Tehát, hogyha visszatekintünk Izrael népének a történetére, akik aztán, ahogy Isten előre kijelentette Ábrahámnak, 400 év múlva megszabadultak Egyiptomból, és kivonultak, és hatalmas nagy csodákat láttak. Velük történtek ezek a csodák, kiszabadultak a Vörös-tengernek a habjai közül, illetve száraz lábbal mehettek át a Vörös-tengeren, és megszabadultak a szolgaságnak az életéből. És ott állt előttük az az ígéret földje, az a nyugalom, ahol szabadon imádhatták Istent, ahol most már nem elnyomott rabszolganépként élhettek, hanem mint akik a saját hazájukba hazaérkeznek, és mégsem tudtak bevonulni. Ugye a zsidókhoz írt levél 3. fejezetének a 12-től 19. versei utalnak erre. Péter?
Én úgy érzem, hogy a tanulmány szerzője azért is hozta be ide magától értetődően ezt a kudarc történeti élményét Izraelnek, hogy amit említettél, hogy milyen csodálatos kiszabadítás volt az Egyiptom földjéről, a Vörös-tengeren át, a manna és sok-sok minden, és akkor elérkeznek az ígéret földje határához, és itt jön egy hatalmas kudarc élmény, és az előző gondolatommal itten összekötném ezt, hogy ott a ígéret földje határánál, elküldve a 12 kémet, és meghallgatva a vegyes riportot a két csoportjától, a kémektől, hogy többen azt mondták, hogy inkább nem azt mondanám, mit is mondtak, hanem hogy arról feledkeztek el, hogy a múltban mi mindent tett velük Isten. Hogy vezette őket ki a rabszolga életből, milyen hatalmas kézzel, és mivel erről elfeledkeztek, a jövőjük is bizonytalanná vált, és elkezdtek aggódni, hogy na de hát milyen erős népek lakják ezt az ígéret földjét.
Ami realitás volt.
Abszolút realitás volt, na de hát a tenger nem volt mély, és mégis keresztül vezette Isten. Az egyiptomi hadsereg nem volt hatalmasabb, mint bármelyik katonaság az ígéret földjén. Világos, és onnan is ezekről elfeledkezve megijedtek a jövőjüket illetően, és nem találták a nyugalmukat, és világos, hogy rossz következtetéseket vontak le.
Néha azt mondjuk egy-egy döntés után, főleg, hogyha elrontunk valamit, hogy bárcsak tudtam volna tényeket.
Igen.
Ők tudták.
Hát így van.
És olyan furcsán is nézünk rájuk, hogy lehetett így hitetlenkedni ezek után. De ha egy kicsit magunkba nézünk, akkor mi is megcsináljuk ugyanezt, hogy van egy tapasztalatunk Istennel, és utána aggódunk a következőben. Tehát ez egy emberi, alapvető emberi dolog. Meg hát van egy olyan dolog is ebben a kérdésben, hogy ha egy ember egy rossz kapcsolatban van, mondjuk egy házasságban, és beleéli magát ezeknek a rossz dolgaiba, és utána egy másik jóban nem tudja elfogadni a jót, mert valahogy mindig azt feltételezi, hogy hát ha úgy fog viselkedni a feleségem, vagy a barát, vagy a valaki, mint a másik. Egyiptomban volt egy nagyon rossz tapasztalatuk, és jött Isten, és azt mondta, hogy én másképpen fogok bánni veletek, mint a rabszolgatartok. És mit gondoltak mégis a zsidók az Istenről, hogy rosszabbnak képzeltek, mint a rabszolgatartokat. Nem tudták elhinni, hogy van jobb lény is a világon, mint a rabszolgatartok. Akkor sem, amikor tapasztalataik voltak, és annyira belénk épül a környezetünk, a bűnös társadalom, amiben benne vagyunk, hogy Isten jön, és a szép és jó dolgokat felajánlja nekünk, de mi ezen keresztül próbáljuk megérteni az Istent, és félreértelmezzük őt.
Milyen jó, hogy ezt elmondtad, ez egy valóban így van ez a gondolat, ahogy mondtad, és azért is olyan nehéz azoknak is, például, akik gyerekkorukban nem kapják meg a kellő gondoskodást, picikorukban, amikor még csecsemők, amikor még egész kis picikék, és nagyon sokan nem is tudják egész életükben ezt kiheverni, ezt a bizalom, amikor a bizalmuk sérült. És ha a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 2. versét olvassuk, ugye hirdetetett az evangélium, a zsidókhoz írt levél szerzője azt által megszólított közönségre vonatkozik ez, miként azoknak, de nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát ez összefüggésben van azzal, amit Géza említettél, hogyha valaki rosszat tapasztalt, akkor nem tud bízni, és a bizalom és a hit az bizony nagyon-nagyon szorosan kötődik. És éppen ezért nagyon fontos, hogy Isten jóságát, Isten szeretetét hangsúlyozzuk állandóan, hogy Isten szeret, és erre emlékeztessük magunkat válsághelyzetekben is.
A lázadás és a békesség vagy a nyugalom nem fér meg egymással, és ők lázadtak tulajdonképpen a hitetlenségükben, és amíg a lázadás lelkülete van bennünk, addig az kiiktatja a nyugalmat. És ha ezt nagyban nézzük az egész nagy küzdelem szempontjából, hogy bejött a világunkba a bűn a lázadás, amikor mi bűnöket követünk el Isten ellen, akkor lázadunk ellene. Miért nincs békességünk? Mert ha bűnben élünk, bűnöket követünk el, lázadunk, és nem tudjuk elfogadni azt, hogy az Isten jó megbocsátja, és nem tudjuk letenni az ő kezébe. Mm-hmm. Tehát tulajdonképpen azt látom, hogy ha Istentől távol élünk, lázadó életet, akkor nem lehet nyugalmunk. Akkor lehet igazi nyugalmunk és békességünk, amikor Istenhez jöttünk, és felhagyunk a lázadó életmóddal. Tehát ha megkérdeznénk, hogy mi a feltétele ennek a nyugalomnak, az, hogy hagyjuk el az isteni lázadás magatartását, és menjünk ebbe a kapcsolatba, az Istenével a kapcsolatba, és ez megoldódik. A kettő nem fog együttműködni. Ha lázadok, nem lesz békességem. Ha távol vagyok Istentől, nem lesz nyugalmam. Egyedüli megoldás ebben az űrzavaros világban az, hogyha Istenhez jövünk, más nincs.
Igen, de hogyha nézzük az ószövetségi történeteket, nagyon sok ilyen lázadásos történet van Mózes könyveiben leírva, és annak rendszerint tragikus vége lett. Tehát a lázadók, azok Isten ítéletét vonták magukra a lázadással, de nem látták be. És hát ez ugye sátánnal kezdődik eleve. És amikor valaki lázad, akkor szinte nem lehet észérvekkel hatni rá. Viszont azért Isten számára semmi sem lehetetlen, és hogyha valakinek a szívében egy pici szikrája is van az Isten felé fordulásnak, akkor a Szentlélek hatására, az Isten hatására le tudja tenni a lázadást, mert ez egy olyan alapállás, olyan belső lelki alapállás, amit le kell tenni. Ahogy mondtad, a kettő együtt nem fér meg. És Isten képes ezt a lázadó lelkületet meggyógyítani, de én is úgy látom, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, és hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő hisz Istenben, de ugyanakkor ez a lázongó lelkület mutatkozik meg benne nap mint nap, akár hétköznapi dolgok vonatkozásában, akkor nagyon nagy veszélyben van. Mert a lelki békesség az valamilyen szinten mutatja az Istennel való kapcsolatot is.
Ez a lázadás, hogy megemlítettétek, ez, ha belegondolunk a mai életünkbe, a 21. századba, mennyire jellemző, mennyire megerősödő maga ez az érzés, a lázadásnak a vágya, vagy az érzete, vagy az arra való felbuzdítás.
Igen, és ezt tudatosan gerjesztik bizonyos források.
Pontosan. Ha a híreket nézünk, akkor azt halljuk, hogy a világnak azon a részén nyugtalanság van, vagy zavargások vannak.
Most már az egész világon.
Az egész világon ez a nyugtalanság és zavargás, és a hírek erről szólnak, a nyugtalanságról és a zavargásról szólnak. Uh-huh. Mert nincs a világban a békesség, mert Isten nélkül csak a nyugtalanság és a zavargás van.
Most ezzel kapcsolatban nekem mindig eszembe jut ilyen gondolatköröknél, mondjuk Pál apostolnak a Filemoni levél tanítása, hogy egy olyan hatalmas politikai és gazdasági kérdéscsomagot, mint a rabszolgaság. Hogy oldja meg Pál apostol a Szentlélek vezetése által lázadás nélkül, hangsúlyozom, lázadás nélkül a rabszolgatársadalmat. Egyszerűen úgy, hogy azt mondja a rabszolgatartónak, hogy csak emlékeztetnélek téged arra, hogy az a rabszolga, aki a tied, és teljesen jogilag és minden szempontból a tied, de ő Krisztusban a testvéred. És a rabszolgának is azt mondja el, hogy csak emlékeztetlek téged arra, hogy a rabszolgatartód is Jézus Krisztusban testvéred, mert mind a kettőtökért Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, és lényegében szavak nélkül, de azt magyarázza el Pál apostol a Filemoni levelében, hogy a rabszolgatartó és a rabszolga az egymás mellé kell, hogy üljön a gyülekezetben, és együtt kell, hogy egymás lábát megmossák, hiszen Jézus ezt kéri, és el kell ezen keresztül ismerje és gyakorolja mind a két fél, hogy nekem te rád szükséged van, és Jézus Krisztusban testvérünk vagy, testvérem vagy. Na most ez, amit említettünk, a hétköznapi lázongás, még csak egy mondat, hogy akár ilyen oltáskérdésben is, vagy bármilyen kérdésben, azzal ingerlik az embereket, hogy vagy ne hidd el, hogy nincsen vírus, vagy ne hidd el, hogy az oltás az egyáltalán hasznos, vagy mit tudom én, mi mindent szeretnének. De a lényeg az, hogy lázítanak, de nem bíznak egy teremtő Istenben, egy megváltó Istenben, és nem úgy gondolják át, hogy hát akármilyen vírushelyzet van, és akármilyen oltás állapotok is, vagy lehetőségeink is vannak, azért az életem most is a teremtőmnek és a megváltómnak a kezében van.
Igen, de ez nem jelenti azt, hogy kísérteni kell Istent, igen.
Igen, és hogy nem jön automatikusan, itt a zsidókhoz írott levél azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni nyugalomba.
Igen.
Más fordítások azt mondják, hogy harcoljatok érte a nyugalomért, küzdjetek érte a nyugalomért. Hát érdekes, hogy a békességért, a nyugalomért, a pihenésért dolgozni kell. Tehát a kettő ellentéte egymásnak, mert ha nyugszok, akkor nem harcolok érte, akkor nem küzdök érte. De olyan érdekes azt mondja, hogy ahhoz, hogy békességed legyen, nyugalmad legyen, harcolj érte, küzdjél érte, tegyél érte dolgokat. Nem fog úgy magától megtörténni, hanem itt van egy felhívás, hogy meg kell küzdeni ezért a nyugalomért.
Ahogy a példabeszédek könyve mondja, hogy jobb az, aki uralkodik magán, mint aki egy várost vesz be. Tehát itt is a küzdelemnek a példája benne van, illetve az, hogy tulajdonképpen Isten egy közösséget vezet. Tehát vezet bennünket egyénileg is, de közösségileg is, és ezért is van az, hogy az apostoli levelek is, és a zsidókhoz írt levélnek a prédikációban elhangzott gondolatai is tulajdonképpen azért arra lettek kihegyezve, vagy hát az a céljuk, hogy a testvéri közösséget, a hívő közösséget vezessék. Ezért mondja itt a 3. fejezet 12. verse, hogy vigyázzatok testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem intsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményedjék meg a bűn családsága által. Tehát tulajdonképpen ez az egész üzenet is egy intés, és ezért beszélünk mi is erről, mert igenis hatása van a jónak is, meg hatása van a rossznak is. És nagyon könnyen megtévedhet az ember, hogyha nem az isteni befolyást keresi, és nem időnként nem igazítják helyre. Tehát időnként szükségünk van arra, hogy valaki segítsen nekünk meglátni, hogyha egy kicsikét elcsúsztunk volna, vagy egy picikét félre rossz irányba haladnánk.
Tulajdonképpen ez az egész, amit az elején említettünk egy pár gondolatban, hogy ez a nyugalom, amiről a Biblia beszél, az a fejlődésnek a nyugalma, ha szabad így fogalmazni, azaz a saját gondolkozásommal kell küzdeni, hogyha a küzdelem szót említetted, Géza. Itt nem ellenet kell nekem harcolni a másik ember ellen, hanem a saját értelmezésemért kell küzdeni, hogy én helyesen értsem a dolgokat. És ez az én felelősségem. Tehát ettől nem csak egy öntudatlan alvás a nyugalom, hanem az egy nagyon intenzív szellemi tevékenység, értelmi tevékenység. Ugyanakkor ebben benne van az önuralom is, hogy ne hagyjam magam ingerelni a másik ellen, vagy valakik ellen, hanem emlékeztessem magam arra, hogy van egy teremtő Isten, és egy megváltó Isten, aki a múltban is velem volt, velünk volt, és a jövőben is velünk lesz. És ezt is helyesen kell értelmezni az Istennek a teremtő és megváltó voltát, mert hogyha mondjuk rosszul úgy értelmezem, hogy ja, hát én vírussal mit törődök vírus, hát van nekem egy teremtőm és megvált, ő gondoskodik rólam, hogy engem megvéd a vírusban. Hát ha valaki így gondolkozik, akkor az nem igazán érti a hitnek a szerepét és Istennek a jelenlétét, mert ez nem mentesít a hit, az nem mentesít az én felelős tetteim és gondolataimtól.
Igen, tehát az ember gondolatai és tettei azok elvihetik egy bizonyos irányba. És éppen ezért annyira sokat jelent az, amikor a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében utalás történik arra, hogy okuljunk a múltnak a történéseiből. Ugye Izrael népe a pusztában, tehát az Egyiptomból kivonult nemzedéknek a történetéből nagyon sok tanulságot lehet levonni. És az apostol is pontosan erre utal, és a 4. fejezet 4-től 8. versei terjedő szakaszában is arról beszél, hogy nem mentek be Isten nyugalmába, és hogy azért, mert megkeményítették a szívüket a hitetlenség miatt, és azzal zárja ezt a gondolatot, hogy éppen ezért, mivel ezt a példát láttuk a múltból, mi ne járjunk így, ne keményítsük meg a szívünket ma, hanem hallgassunk Isten hangjára ma, amikor ezt halljuk. Ez a mostani döntést hangsúlyozza. Péter?
Nekem ez a keményítés szó, ez a, van a mostani napokban, hónapokban egy olyan kedvenc szó, amit a legtöbbször megemlítenek, ez az érzékenyítés. És világos, hogy az érzékenyítés az egy nagyon-nagyon helyes emberi tulajdonság, vagy dolog, hogyha ezt ébresztjük, hogy nehogy megkeményítsem a szívem valakivel szemben. Viszont amit itt Pál 2000 évvel ezelőtt is megfogalmaz, hogy amikor ma az Isten szavát halljuk, akkor úgy emlékeztet bennünket Pál 2000 évvel ezelőtt, hogy pont az érzékenyítésnek az ellenkező értelmű szavát használja itt, hogy nehogy megkeményítsd a saját szívedet. Mert mi éppen a bűnvilágában pont ebbe a csapdába szoktunk beleesni, hogy érzéketlenné tesz bennünket Isten szava iránt, és az Isten tanítása iránt. De milyen érdekes, hogy ma nem arra akarják az emberek általában érzékenyíteni a polgárokat, hogy Isten szavára figyeljenek, hanem valami egész más szempontból használják mindezt.
Hát Isten valami szépet és jót akart nekik, országot, Kánaán, tejjel és mézzel folyó földet, tehát el sem tudunk képzelni szebbet és jobbat, amit Isten akart nekik, és azt mondták, hogy nem. Milyen ostobának látjuk az embert, aki egy ilyen ajánlatra azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem, jó nekünk a nyugtalanság, jó nekünk a sivatag, jó nekünk a bőrönből élés, jó nekünk a mit tudom én, és Isten azt mondja, hogy ne legyetek, amikor felhívja itt a figyelmünket, hogy ma, hogy halljátok. Hát látjátok, hogy ők elmulasztották azt a szépet és jót, amit adtam nektek. Ti is követni akarjátok őket? Én előkészítettem mindent, a fiam meghalt érettetek, mindent alárendeltem annak, hogy nektek megadjam azt a békességet most, és majd akkor. De van egy példa, hogy volt egy nép, akik azt mondták erre, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. És van egy veszély.
És hogy nem is mentek be, bocsánat.
Nem is mentek be. És van egy veszély, hogy megismételjük ezt az egész dolgot.
Igen,
és azt mondja, ma az ő szavát halljátok meg, ne keményítsetek a ti szíveteket. Tehát ez egy Istentől egy nagyon szeretetteljes hívás, hogy ne szalasszátok el, ne engedjétek el azt, ami készen van, ami jó, a szép, a legszebb. Hát olyan, mint amikor valaki beteg és szenved, és a szekrényében ott van a gyógyszer, és nem veszi be, elmegy mellette. Olyan, amikor valaki szomjazik, és szinte szomjan hal, és ott van a csap, és meg tudja engedni a vizet, de azt mondja, hogy nem. És ilyen ostobák vagyunk tulajdonképpen akkor, amikor Istennek ezt az ajánlatát nem hallgatjuk meg, mert szomjan halunk, éhen halunk, szűkölködünk, most nem fizikailag mondom ezt az egészet, hanem lelkileg, amikor élhetnénk úgy is, hogy Istennek minden ajándékával, amit ő nekünk készített, ebben a nyugalomban, ebben a békességben. És mégis úgy döntünk, hogy más életmódot folytatunk, és Isten szíve megszakad akkor, mint nekünk szülőknek, amikor látjuk, hogy mindent előkészítünk a gyerekünknek, és azt mondja nem, és belemegy mindenféle rossz dologba, ami mindenféle szenvedést okoz magának.
Igen. Nagyon megdöbbentő az az ige vers, ami úgy szól, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azokra a téveigés lelkületét bocsátja Isten, és ez valóban így van. Tehát ebben tulajdonképpen az embernek a saját döntése van benne, és itt a bibliai példák mind arra utalnak, hogy hogyan lehet a valóban létező rossz példákból okulni. És még egy dolog, egy kicsit én kitérnék újból arra, amit a képernyőn is láthatunk már. Az első szó, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ugye, amikor az ember újévi fogadalmakat tesz, most még viszonylag közel vagyunk ehhez, akkor lehet, hogy van, aki azért nem tudja sosem elérni a fogadalmait, mert mindig azt mondja, hogy majd holnap. A holnap az sosem jön el, sosem jön el. A ma a döntésnek az ideje, az, amikor ma tudunk tenni valamit. Én magam is nagyon sokszor beleesek ebbe, hogy halogatom holnapra, és a holnap pedig egészen, tehát nem jön el igazából. De a lelki döntések szempontjából nagyon fontos ezeket a figyelmeztetéseket olvasni, hogy igenis dönteni kell, és elfogadni Istennek az igazság szeretetét. Péter, aztán Géza.
Ugye felhívtad a figyelmünket erre a ma szóra, én pedig a másik oldalról fognám meg, hogyha én tegnap odafigyeltem Isten szavára, akkor ez a bibliai vers azt fogalmazza meg, hogy nem kell abban gondolkoznom, vagy nem szabad abban gondolkoznom, hogy na hát én tegnap már odafigyeltem, döntöttem, átgondoltam, ma már nem is kell ezt nekem újból végig gondolnom, mert az élet annyi változást hoz, és ezt ma különösen érezzük, hogy egyik napról a másik napra az egész világ szinte gyökerestől meg tud változni, ezért szólít meg bennünket Isten tanácsa így, hogy minden nap meg kell hallanom Istennek a szavát, és át kell gondolnom, hogy ma ezt hogy is kell értelmeznem.
Isten azt mondja, hogy tegyél ma a jóléted és a boldogságod érdekében. De ő azzal inspirál bennünket, hogy ő ma tesz a mi boldogságunk érdekében. Ő nem halasztja holnapra azt, amit nekünk adni kell, a szépet és a jót, hogy hát majd megadom, majd holnap után. Mi a saját boldogságunkat halasztjuk, és nem hozzuk meg a döntéseket, és Isten viszont megteszi. Az egyik olyan dolog, ami nagyon érintett engem a tanulmányban, az, hogy Isten először a mi jólétünket akarja biztosítani. Ugye a teremtésben is akkor nyugodott meg, amikor Ádámnak és Évának mindent megteremtett, hogy a legjobb legyen. És azt, amikor minden megvolt, akkor megnyugodott. Tehát Isten nem egy ilyen önelégült módon, hogy jaj, de jól csináltam, minden szépen megtettem, és de okos vagyok, meg de szép vagyok, meg tudtam ezt csinálni, hanem azt mondta, hogy a gyermekeimnek a legszebbet és a legjobbat, a tökéleteset adtam. És amikor azt látta, hogy mindent megadott Ádámnak és Évának, ami a boldogságukhoz kell, akkor megnyugodott. És amikor Jézus megnyugodott a Golgotán, amikor mindent megtett annak érdekében, hogy megváltson bennünket, a mi javunkért tette meg, és szombaton nyugodott a sírban, akkor nyugodott, amikor biztosította számunkra a jót. És ennek a másik része is érint engem, hogy Isten nyugtalan addig, amíg nem biztosította nekem a jót. És van egy végső megnyugvás az Istennek, nem tudom milyen lehet, amikor bevíz bennünket az ő országába. Tehát Ádámnak és Évának megnyugodott, amikor a teremtést adta. A megváltásban Jézus megnyugodott, hogy mindent megtett azért, hogy az üdvösségünk meglegyen. És amikor bevisz az ő országába, és ott leszünk már, Istennek akkor lesz az a nyugalma, hogy megtette ezt az egészet. És bennem egy olyan érdekes érzést hagy, hogy az Isten nyugtalan azért, mert nem vagy jó helyen.
Igen. Veszélyek között.
Nem nyugszik meg az Isten addig, amíg nem biztosította azt, hogy jó helyen vagy. Mint a szülő is, amikor látja gyermekét, hogy nincs jó helyen, akkor nyugtalan, és akkor nyugszik meg, amikor látja, hogy jó döntés hoz, és jó. És Isten nyugtalan most azért, mert én nem vagyok a jó helyen. Azt mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, igen, akkor hozzátok meg a döntést, mert én nyugtalan vagyok ma. Igen. Azért, hogy nem jó helyen vagy. Azért, hogy a rossz úton mész. Azért, hogy kárt teszel magadba, és elkerülöd azt a jót, amit én adni akartam neked. Az Isten addig nem nyugodt, amíg el nem tudjuk ezt fogadni.
Igen, és tulajdonképpen a szombat ennek a nyugalomnak a több rétegű szimbóluma, illetve hát előíze. Mert egyrészt, ahogy említetted, Géza, hogy Isten, amikor megteremtette a világot, akkor közösen megünnepelte az emberekkel, a teremtményeivel a világ teremtését. Mi szeretjük megünnepelni azt, ami elkészült. és aztán amikor kiszabadította Izrael népét az Egyiptomból való szabadulás, az is egy nyugalmat hozott, még hogyha utána jöttek nyugtalan periódusok is, pontosan a bűnnek a realitása vagy a valósága jelenléte miatt, de akkor is annak is volt egy ünnepe. És tulajdonképpen a szombat, ahogy itt beszélünk róla, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 11. versétől kezdődő szakasza, arról beszél, hogy tulajdonképpen a szombat az igazi nyugalomnak az előízét adja. És azért nagyon tetszik nekem ez az idézet a tanulmányunkban Rabbi Akibától, aki arról számolt be, hogy amikor Izrael Istenhez fordult, Istennel beszélgetett, és azt kérdezik, hogy milyen lesz a nyugalmunk, hogyha mi lesz a jutalmunk, hogyha megtartjuk a parancsolatokat. És akkor erre az a válasz érkezik, hogy az eljövendő világ. És akkor kérdezik a hívők, hogy na mutasd meg nekünk az eljövendő világot, milyen lesz az. És a válasz, hogy a szombat. Ugye a szombat az Istenben való megnyugvás. Mivel Isten az, aki teremtett, aki fenntart bennünket, aki mindenről gondoskodik. Annak ellenére, hogy van sok probléma a világban, de tapasztaltuk, hogy Isten gondoskodik. Mi is az ismeretségi körünkben tapasztaltunk nem olyan régen gyógyító csodát, a gyógyításnak a csodáit, a fenntartásnak a csodáit. Tehát, és nagyon tetszik ez a mondat, ez a megfogalmazás, hogy a szombat élő és pezsgő hit. Tehát ez az unalomnak a teljes ellentéte. Péter?
Nagyon jók ezek a gondolatok, amit említettél, és amit az előbb Géza említettél, hogy Isten addig nem nyugszik, és inkább előbb nekünk akar nyugalmat adni, és aztán önmagának, és vezetted az Édenkertjétől kezdve. Föl lehet idézni a templomépítésnek a vágyát, hogy Isten hagyja, hogy Izrael telepedjen le, építse föl minden család a maga házát, stb. A király is a maga palotáját, és amikor a királyra ráesik ez az egész gondolat, hogy na de hát mi van az Isten templom? Hát az sátorból van, hát akkor én meg cédrusfa palotában vagyok, akkor az Úr egyszerűen csak visszakérdez, mikor kértem tőled, hogy te építs nekem egy hatalmas templomot. Na most ezzel kapcsolatban hadd hozzam megint az egyiptomi élményünket, hogy ott járunk mondjuk Karnak hatalmas területén, ami templomok sokasága, és még szinte még ma is állnak évezredek után azok a templomok.
Az oszlopok.
Az oszlopok, és sokszor még az emeleteket is lehet látni, és hát egyszerűen csak csodálatos. De belegondolva, hogy abban a kultúrkörben, az egyiptomi vallási gondolkozásban világos, hogy a napistennek hatalmas templomokat kell építeni először, olyanok, amelyek évezredekig is még az oszlopok, emeletek megállnak. A lakosok, a családok, azok ilyen agyakkunyhóban, vagy a pálmafa tövében aludtak, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy Istennek legyen maradandó temploma. Érzed ezt a kettős különbség? Óriási különbség, hogy a szombatban még ez a gondolat is benne van, hogy én azt akarom, hogy én el tudjalak téged vezetni a te nyugalmadba, és ahogy említetted, Géza, én addig nem nyugszom, amíg nem lesztek ott már megváltva, feltámadás után, újjáteremtett állapotban az én országomba. Na akkor fogom inni veletek együtt újból ezt a szőlőlevet.
Igen, van egy mondat még, amit a képernyőn mindjárt láthatunk, a tanulmányunkból idézett mondat, hogy a szombat megtartása azt jelenti, hogy a mennyet várjuk ebben a tökéletességet nélkülöző világban. Valóban ez a tanulmányunknak az egyik csúcspontja, hogy igen, a szombat a teremtés emlékünnepe, igen, a szombat a megváltás emlékünnepe, és a szombat a jövő várásának, a mennyei megnyugvásnak, a mennyei nyugalomnak az előképe, és amikor tehát ennek az előízét adja Isten, és ez nem törvényeskedés, hanem az Istennel való találkozás, rendszeres találkozásnak a boldog nyugalma, Péter.
Ugye ez nem csak a szombat ünneplés, vagy az Isten tisztelet, az nem egy rituálé mindössze. Tehát, hogy most éneklünk, imádkozunk, akkor ezt csináljuk, azt csináljuk, és akkor vége, hanem az egy öröm. Az egy megnyugvás, az egy hála, ünneplés. Tehát az egy nagyon komplex valami, de mindenképpen az Istenre figyelünk, és az Istennek köszönjük meg azt, amiben vagyunk, és amit tőle kaphattunk.
És előre tekintünk arra, amit még kaphatunk a jövőben tőle. Nagyon köszönöm nektek ezt a beszélgetést, és ajánljuk mindenkinek szeretettel a Zsidókhoz írt levelet, tanulmányozásra, olvasásra, nagyon sok mindent találhatunk benne, és azt kívánjuk, hogy a jövő héten is találkozunk. Viszontlátásra!